hogy ilyen frontálisan bemutatták nekünk az ő tevékenységeiket, hogy mit is takar ez az egész Youth Village program, de nagyon sok energiát fordítottak arra, hogy egy ilyen közösséget formáljanak belülünk is. Aha. Nagyon sok interaktív feladat volt, akár a témával kapcsolatban, akár csak egy ilyen játékos csapatépítő keretein belül nagyon sokat foglalkoztunk ilyen szociális dolgokkal, játékokkal, de hogy mindenféle kérdésben amúgy ilyen kisebb csoportokban dolgoztunk, ami szorosan kapcsolódott ahhoz, hogy hogyan lehet jól dolgozni egy ilyen ifjúsági programban.
Ti most ketten voltatok, te voltál Pécsről, Emberség erejével alapítvány, gondolom az alapítvány volt talán a háttered. Valamit kezdtek ezzel, van valami tervetek?
A fő profilunkban nincs benne így az ifjúsági munkával kapcsolatos tevékenység. Foglalkozunk mi is fiatalokkal, de pont ezt fogalmaztuk meg Ágival, az Alternatív Közösségek Egyesületének közösségszervezőjével, hogy ahhoz, hogy akár itt Magyarországon elindulhasson valami, ahhoz nagyon nagy szükség lenne arra, hogy minél többen csatlakozzanak be ebbe az egészbe, hogy ez a későbbiekben egy sikeresen kialakítható dolog legyen itt akár Magyarországon is.
Következő percekben egy érdekes eseményről, illetve egy érdekes kutatásról is fogunk beszélgetni a 21 Kutatóközpont képviseletében. Itt van velünk a vonalban Kis Katalin elemző. Szervusz, én Tudok, Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia! Köszöntök mindenkit!
Az elmúlt időszakban 30-án volt egy eseményetek, erről is fogunk később beszélgetni, de azt hiszem, hogy talán érdemes messzebbről indulni. Készült egy írásotok, amely a környezetvédelemmel kapcsolatos, de talán menjünk egy kicsit még messzebb, egy cikksorozatot indított a 21 Kutatóközpont, és először erről a cikksorozatról kérdeznének.
Rendben, akkor elmesélem ennek a történetét. Alapvetően ez egy Európai Uniós keretek között zajló pályázatra készült 4 társadalmi ügyel kapcsolatos kutatás, És ami az izgalmas ebben az egészben, hogy ebben nem csak magyar mintát néztünk, hanem egy cseh, egy lengyel és egy szlovák partnerrel együtt, azaz V4 országokkal együtt kutattunk olyan kérdésekben, mint a jogállamiság, vagyis legalábbis a társadalom hozzáállása a jogállamisághoz, az unióhoz, a migrációhoz és a klímahelyzethez. És miután mindegyik ország egyenként elvégezte a saját kutatását, azután összenéztük ezeket az egyes eredményeket, és végül ennek kapcsán több eseményben igyekeztünk tájékoztatni az embereket arról, hogy miket hoztak ki ezek a kutatások. Ez az általad említett múlt hét keddi beszélgetés, az alapvetően a klíma kérdésre vonatkozott. Egyébként mind a négy témában megjelent a cikkünk, vagy megjelentettünk egy cikket a 24.hu-n, amit az interneten keresztül bárki hozzá is férhet, illetve a közösségi média oldalainkon is megtalálhat. De hogy ez specifikusan, ez a mostani esemény, ez a klímáról szólt, és akkor nem tudom, hogy mennyire menjek bele ennek a részleteibe.
Igen, itt van előttem ez a cikk, ami ugye tehát azzal kapcsolatos, hogy milyen értékeket tudunk magunknak vallani az Európai Unióval kapcsolatban, és a klímaváltozás kérdéskörével foglalkozik ez az írás. És nagyon érdekesnek gondolom, itt az ábrákat néztem át elsősorban, hogy mennyire erőteljesen változik a megkérdezettek, vagy az emberek, mondhatjuk is, ez egy reprezentatív minta volt, attitűdje azzal kapcsolatban, hogy felelősnek kezdik gondolni magukat az emberek klímaváltozásért. Jól érzékelem-e a cikkből ezeket?
Igen, abszolút. Tehát ami számunkra is nagyon izgalmas ezekből az eredményekből, az, hogy habár pár évvel ezelőtt még nagyon nagy trendje volt annak, hogy ugye az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos tényeket egyesek tagadták, nem is kevesen, és ez egyébként alapvetően egy globális trend, tehát ez nem feltétlenül Magyarországra vonatkozik egyedül. Ettől függetlenül a megkérdezetteink azok nagyon nagy arányban úgy válaszoltak, hogy tisztában vannak nem csak egyszerűen a klímaváltozás körüli problémákkal, de úgymond azzal is, hogy például milyen okokat tudhatunk emögött, tehát például akár a nagyvállalatok, a gyárak által kitermelt fosszilis energiahordozók, melléktermékei által okozott problémákkal való, vagy ennek a tudása megjelenik az eredményekben. És a másik, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy gyakran hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mintha ez az egész klímadiskurzus, ez alapvetően egy ilyen értelmiségi, fővárosbeli diskurzus lenne, de ami nagyon izgalmas, hogy alapvetően vidéki válaszokból ugyanez derül ki, sőt, még nagyobb arányban mondják ezt a problematikusságot. Itt egyébként érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy az utóbbi pár évben valóban kézzelfoghatóan, materiálisan látni lehet azt, hogy akár mondjuk ivóvíz hiány van, elszáradnak a földek, nincsen termés, tehát mondjuk ez akár lehet egy magyarázat emögött a tudatosság mögött, akár vidéken is, és hogy igazából az idősebb korosztály is alapvetően olyan válaszokat adott, amiből nyilvánvalóvá válik, hogy ők is reflektáltak valamennyire ebben a problémában.
Pályakezdő kutatóként nagyon érdekesnek találom a kérdőívezés, illetve ennek az egész kutatásnak a megvalósításának a módszertanát, abból a szempontból, hogy látom az ábrán, hogy rendkívül sok háttérváltozóval is dolgoztok, és így tudtatok, mint ahogy az előbb is említetted, például cizellálni abból a szempontból, hogy akár budapesti vagy vidéki választadókkal is tudtatok dolgozni, és itt az utolsó ábrán rendkívül érdekes, amikor arra kérdeztetek, hogy mikor kellene elkezdeni a klímaváltozásból adott problémák megoldását, és itt 80%, aki azt mondta, hogy azonnal bele kellene vágni ezeknek a megoldásába. Mit gondoltok azzal kapcsolatban, és akkor talán át is fordulhatunk erre az április 30-ai eseményre, hogy mit mondanak a szakértők, mennyire tarthatóak ezek a klímasemlegességi célok, amelyeket korábban megfogalmaztak az EU-ban?
Hát ugye az egyik legnagyobb probléma a klímasemlegességi célokkal, hogy vannak olyanok, amiket már úgy néz ki, hogy már most, amikről már most lekéstünk. Tehát hogy valójában ezek olyan természeti folyamatok, amik nem bejósolhatóak. Tehát ez nyilvánvalóan egy emberi idő lesz, hogy mi azt mondjuk, hogy mondjuk 15 vagy 50 éven belül meg kell valamit változtatni. Nyilvánvalóan nem tudunk egyik pillanatra a másikra átszervezni teljes gazdaságokat, ami ez nyilvánvalóan életmódok, társadalmi berendezkedések, munkaerőpiaci kérdések járulnak. De hogy alapvetően ezek nehezen tartható célok, és az is kérdéses, hogy ezeket ugye egyes országok hogyan akarják megvalósítani. Akkor itt megjegyezném, hogy egyébként nem csak ez a mostani eseményünk kapcsolódott a témához, hanem időről időre tartunk szakértői beszélgetéseket klímaügyekkel kapcsolatban, és például a ugyancsak közösségi médiánkon elérhető egy podcast beszélgetés, ami Csernus Dórával, az Egyensúly Intézet munkatársával folyt, és ott például arról beszélgettünk ugyancsak az eredmények fényében, hogy ő elég erőteljesen azt javasolja, hogy például a lakások felújítása, szigetelése, a másfajta fűtési eszközökre való átállás az, ami alapvető lenne mondjuk ahhoz, hogy egyezen ezeket a klímacélokat végre tudjuk hajtani. Összefoglalva a kérdésedre a válasz az, hogy nem könnyű ezeket tartani, és nagyon tudatosnak kell lenni, akár törvényhozási szinten is, azzal kapcsolatban, hogy hogyan akarjuk megvalósítani. És ebben a nagyon alapvető hétköznapi életmódbeli dolgok, mint a fűtés akár, vagy a lakhatás közre játszanak.
Mi volt a legfőbb üzenete ennek az eseménynek? Mi volt a végkicsengése? Mit tudtatok üzenni azoknak, akik ott voltak?
Igen, tehát akkor átérek erre a keddi eseményre, azt azért szeretném megemlíteni, hogy kik voltak jelen, mert ugye ezt te is megemlítetted, hogy a közvéleménykutatási eredményeink alapján az emberek úgy látják, hogy azonnal cselekedni szükséges, csak ugye kérdés az, hogy mégis hogyan, és mit csináljunk. És ezért gondoltuk azt, hogy konkrétan a klímaaktivizmussal kapcsolatban szeretnénk egy eseményt rendezni, ahol a beszélgető partnerek, ők mind valamilyen módon klímaaktivizmushoz köthetőek, tehát ott volt Szabó Éva, aki az Extinction Rebellion szervezett klímaaktivistája, Hankó Gergely, aki a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója, de neki ugye a civil rész az a PET-kupa kapcsán jön be, ahol ő projektvezető, és Perger András, aki a Greenpeace klíma és energia kampány felelőse. És tulajdonképpen ami legfontosabb kérdésként felmerül, hogy társadalmi szinten mit tudunk tenni, hiszen amikor aktivizmusról beszélünk, akkor nagyon sok embernek az jut az eszébe, hogy bányákat foglaljunk el, vagy kötözzük magunkat fákhoz, hidakhoz, ami nyilvánvalóan nagyon izgalmas és nagyon figyelemfelhívó, de nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenki számára egy ilyen elérhető cél. És ugye mind a három jelenlévő arról beszélt, hogy különböző módokon tehetünk, a legalapvetőbb szinteken, tehát akár, hogy csak egy ilyen civil szervezetet megnézzünk, mondjuk 10% az ottani aktivistáknak, hogy ezeket a nagyon látványos dolgokat csinálják, és a többiek általában kapcsolatot próbálnak tartani másokkal, segítenek eseményeket szervezni, akár segítenek azoknak az aktivistáknak az ellátásában, akik mondjuk akár több napra bevonódnak egy akcióba. Tehát, hogy minden szinten meg lehet találni a helyünket, és nagyon kis dolgokkal is tudunk tenni.
Értem. Milyen hangulata volt ennek az eseménynek? Mi az, ami számodra igazán megható volt, vagy megérintett téged?
Hát, hogyha a hangnemet kéne meghatározni, akkor számomra úgy alapvetően a legtöbb ilyen klímás esemény, amit szerveztünk, az egy ilyen keserédes hangulat volt. Tehát egyrészt ez nagyon erősen érződik, és más civil ügyekben is egyébként, nem csak ebben, hogy van egy óriás, tehát egy ilyen szélmalomharcnak érződik nagyon sokszor, amit az ember megpróbál csinálni, hiszen ezekben az ügyekben nem egyik napról a másikra fogunk tudni elérni változásokat, és sokszor azt veszük észre, hogy törvényhozási szinten, vagy gazdasági szinten a célok nem egyeznek meg feltétlenül mondjuk a klímacélokkal. És ez nagyon kiábrándító és szomorú tud lenni, és nyilvánvalóan ezekkel szembe kell néznünk, és ezeket konstatálnunk kell, amikor ilyen kérdésekről beszélünk. Mégis azt látni, hogy emberek elhivatottak ezek mellett a körülmények között is az aktivizmusukban, a környezetük védelmében, az, hogy pont ezeken a nehézségeken keresztül tudunk kapcsolódni, azt szerintem nagyon jellemző volt. És talán a közönség részéről is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok hozzászólás érkezett, mert egyszerűen jól esik másokkal találkozni, akiknek hasonló problémáik vannak, akik hasonló dolgok iránt érdeklődnek. Tehát szerintem ez mindenképpen reményt ad, ha nagy perspektívában a nehézségek jelen vannak akkor is.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben egy visszatekintést hallhattak hallgatóink egy április 30-ai eseményre, amelynek címe Zöld mozgósítás, mit tehetünk a klímaváltozás ellen volt. A 21 Kutatóközpont készített egy kutatást, és ezzel kapcsolatban beszélgettek szakértők arról, hogy miről szólt ez a kutatás, és hogy mit tehetünk a klímaváltozás ellen. Kis Katalin, a 21 Kutatóközpont elemzője volt a vendégünk a vonalban. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a további tevékenységeitekhez. Szia!
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget!
Nem lehet aludni.
Világ eleje, a jó élet keresése az ökológiai válság korában. Ez az utóbbi lendületvétel már az alcíme, ha jól sejtem, annak a könyvnek, amit Takács Sánta András írt, és amiről most itt beszélgetünk a stúdióba. Szia! Örülök, hogy eljöttél.
Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat.
ugye a világ végéről szoktak általában, akik a környezet ökológia és a mindenféle klímaváltozással kapcsolatos ügyekről beszélnek, és már volt arra alkalmunk, egyszer egy kicsit hosszabban is erről beszéltünk, hogy te egy kicsit más oldalról közelített, tehát mindig egy, nem mondanám, hogy optimistább vagy, de mindig a cselekvésnek a esélyét próbálod megfogalmazni. Jól érzékelem ezt?
Jól érzékeled, de szeretnék azért tisztázni valamit, hogy én ugye ezzel a kérdéskörrel foglalkozom, az ELTE humánökológia mesterszakának vagyok az oktatója, és tényleg hivatásszerűen több mint 25 éve az ökológiai válsággal és a kiút lehetőségekkel foglalkozom. Ezzel azt akarom mondani, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy én egy pillanatig is bagatelizálnám az egész problémát.
Vagy nagy illúzióid, hogyha lennének.
És nagy illúzióim sincsenek. Tehát ennek az ellenkezője igaz. Én azt gondolom, hogy van egy rálátásom a helyzetre, és nagyon komolyan veszem. Viszont ebből nem következik az, hogy már eldőlt a sorsunk, itt a világ vége, nyakunkon az összeomlás feltétlenül. Ez lehetséges forgatókönyv, de nem vehetünk rá mérget, és nagyon fontos része a könyvnek az, hogy a jövő az egyszerűen megismerhetetlen, viszont alakítható. Tehát mindjárt tudjuk, egyikünk se ismerheti a jövőt, de mindjárt egy picit legalább formálhatjuk. És ebből fakad az, teljesen jól fogalmaztál, hogy én nem tartom magam optimistának, de ugyanígy pessimistának sem. Mert ha komolyan így gondolkodunk a jövőről, hogy nem ismerhetjük, de formálni tudjuk, akkor igazából ezek a fogalmak is, hogy optimizmus meg pessimizmus zárójelbe kerülnek, vagy tulajdonképpen értelmetlenné is válnak, és helyette én azt szoktam mondani, és ezt hangsúlyozom a kis kötetben is, hogy bennem remény van. Tehát minden borzalom dacára is nyilván kiküszöbölhetetlen az is, hogy további borzalmak történjenek, akár a fajok kialása, akár a klímaváltozás, akár más környezeti problémák terén. De ennek ellenére és az esélyek ellenére mindig fontos, hogy ott legyen bennünk a remény, és ezt egészítem ki, és ez is nagyon hangsúlyos a világ eleje könyvben, a cselekvő jelzővel, ugye ezt is említetted, ugye mert a remény az nagyon sokszor azt jelenti, hogy hát reménykedem abban, hogy majd valaki csinál valamit, ugye? Tehát ez egy passzív, és ezzel szemben én egy aktív remény mellett vagyok. Ugye ez azt jelenti, hogy mindenkinek jó volna hozzátenni a magáét, és mindannyian hozzá is tudjuk tenni a magunkét. Tehát rengeteg cselekvési lehetőség van, nem elsősorban egyéni szinten.
Azt a városi rezilienciáról hallottam, meg olvastam egy pár hónappal ezelőtt többször, akkor egy kicsit próbáltam ezt jobban megérteni, és emlékszem arra a megbizonyosodásra, hogy azt mondják ennek a területnek a szakértői, hogy a városnak ezt a törékenységét és a lehetőségeinek a optimális megélését azt a városi közösségek tudják a legstabilabban megteremteni. Sok minden függ attól, hogy egy város mennyire törékeny és esetleges, de a városi közösségek az egyik legbiztosabb garancia, hogy ebben a dologban történni tud valami. Abból, amit most mondtál, arra következtetek, hogy meg amennyire ismerem a tevékenységedet, hogy te neked ennek a reményben a közösség van valami kiemelkedő helyen, hasonlóan ehhez a rezilienciás példához.
Hát egyértelműen, meg ez ugye tudjuk jól, hogy régóta össze is köt bennünket, vagy a munkásságunkat, a közösség, nem csak városban, vidéken is.
Jó, példám csak a városra
persze,
vonatkozó.
Világos, és még annyi zárójelben, hogy mielőtt valaki megijed, én ilyen csúnya szavakat próbáltam kerülni a könyvben, hogy reziliencia, tehát hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez szerintem egy széles körben olvasható kötet. Na most ugye én a kisközösségi program nevű kutatási és akcióprogramnak vagyok a kezdeményezője és szakmai vezetője immár csak nem 16 éve, tehát azért önmagamat nem hazudtoltam meg, és valóban úgy gondolom továbbra is nagyon régóta, hogy a közösségek újra felfedezése az egyik nagyon fontos mozzanat ahhoz, társadalmi szerkezeti változás ahhoz, hogy itt az ökológiai válság és egyéb társadalmi problémák ellen is tenni tudjunk. És hát ebben nagyon sok tennivalónk van még. Nyilván az közhely, hogy egy rendkívül atomizált társadalomban élünk, Magyarországon különösen, tehát rengeteg nagyon kedvező irányú változás fakadhatna abból, ha közösségeket alkotunk, és itt nem másra kell várni, nem misztifikáljuk a közösségeket. Bárki tud ilyen helyi közösséget szervezni. Az kell hozzá, hogy rendszeresen találkozzunk személyesen, legyen egy közös gondolkodás módunk, és legyenek közös céljaink, amelyekért közösen tudunk cselekedni. Van egy honlapunk, illetve egy külön portálunk, a kiutak.hu oldal, ahol ehhez egyébként rengeteg konkrét, száznál is több konkrét cselekvési tippet lehet olvasni.
És egyébként te hogy látod az utóbbi 2-3 éves trendet, hogy van a közösségeknek, valamilyen, hát nem relevációja azt azért túlzás, de hogy szóval milyen időszaka van ennek, mert nagyon sokan, leginkább amikor civil szervezetekként, tehát formalizált szervezetenként tárgyaljuk, akkor nagyon sok panasz és nagyon sok reménytelenséget lehet hallani. Ez nem a cselekvés képtelenséget jelenti még. Szóval van-e valami benyomásod erről, hogy milyen trend van ez ügyben most?
Ugye ez is a civil szféra, de mi alapvetően baráti társaságokról beszélünk, közösségek címszó alatt, tehát nem jogi személyekről, civil szervezetekről. Egyfelől én látok egy egyértelmű pozitív trendet, tehát alakulnak közösségek, egyre többen értik meg. Ha most folyamatában nézem, 2008-ban, amikor elindítottuk a kis közösségi programot, hát nagyon sokan furán néztek, mondjuk kivéve az ökofalu mozgalmat nagyjából, hogy mi ez az egész, tehát nagyon kevesen értették. Ehhez képest, és talán ez egy picit nekünk is köszönhető, nyilván sokaknak, másoknak is, ma már egyértelműen látszik ezt, hogy ezt sokan értik viszonylag ahhoz képest, hogy mi volt. Másfelől viszont nyilván az ember mindig elégedetlen, mert én azt képzeltem volna, hogy most már, mit tudom én,
szárba szökken.
Igen, tehát mondjuk sok száz ökoközösséggel, ez volt a reményem, például sok száz ökoközösséggel dolgozunk már együtt mondjuk 2024-ben, de hát most néhány tucatnál tartunk, azért egy nagyságrenddel kevesebb. Ennek ellenére ugye ezt ki tudja, hogy mikor robban be. Én úgy állok hozzá, és a könyvben is így olvasható, hogy cselekedjünk a helyes irányba, és nem tudjuk, hogy a saját apró kis cselekvésünkből mikor lesz ebből vihar. Ugye a könyvben van egy összesen 59 ilyen, hát én úgy hívom őket, hogy mikroesszét tartalmaz, és ebből van egy, ami pont erről szól, hogy te is lehetsz viharhozó pillangó, ahol az Immanuel Wallersteint idézem egyébként, aki hát egy nagyon nemrégiben 5 évvel hunyt, nagyon nagy tekintélyű kritikai társadalomtudós volt, és neki van egy ilyen gondolata, ugye a káosz elméletre hivatkozik, hogy kicsi száncsapásainktól akár még vihar is kereked, hát a legtöbbünkétől nem fog, csak egy kicsi szellő kerekedik, de ki tudja, ugye, hogy melyikünk lesz az, akinek a kiszáncsapása valami nagy változást idéz elő. Ennek tudatában kell cselekednünk, mondja nekünk Wallerstein is, és egyetértek vele én is, hogy bármelyik pillanatban lehetünk ilyen kis pillangók, akik vihart hoznak.
Olvastam egy interjút veled a Vulkán folyóiraton, nem olyan régen jelent meg, 2 nappal ezelőtt, ha jól tudom, és azzal zárul ez az interjú, hogy a klímaszorongásra is próbálsz valamilyen választ adni a könyvedben, vagy legalábbis a pánik hangulatra próbálsz valahogy reagálni.
Hát igen, mert hogy a klímaszorongás az egyébként egy nagyon klassz dolog tud lenni, most ez így furán hangzik, mert hogy, és tényleg van egy ilyen kis eszécske a könyvben, hogy használjuk a negatív érzelmeinket üzemanyagként. Ugye, tehát amikor ezekkel az érzelmekkel tisztába jövünk, elfogadjuk, hogy vannak, de megpróbálunk, nyilván ez önismeret is kell, megpróbálunk tenni is ellenük, tehát valahogy mozgósítani őket jó célok érdekében, akkor meg tudjuk ezt csinálni, ugye? Tehát egy ilyen szorongásból, meg egyéb negatív érzelmekből, amit totálisan joggal kelt bennünk a klímaváltozás, meg egyéb dolgok, háború, hogy ne csak ökológiai dolgokat mondjak. Ebből nagyon könnyen következik az is, hogy elkezdünk, nem tudom, sóletkonzerveket fölhalmozni, és hasonló, hát készülünk a világ végére hasonló cselekedetekkel, és ez is jöhet, hát mennyivel jobb, ugye, amikor megpróbáljuk a kvázi lehetetlen, tehát nem mondom, hogy lehetetlen, de ezt a nagyon nehéz utat, hogy mégiscsak összefogunk, megtesszük a magunkét, és onnantól kezdve, ezért cselekvő remény, onnantól kezdve meg reménykedünk abban, hogy mások is megértették ezt a helyzetet, mások is látják a cselekvési irányokat.
Most, amit erről mondta, csak eszembe jutott egy ilyen, talán az egyik beszélgetésünknek, itt a rádióban az lezajlott beszélgetésnek is a címét adtuk, hogy nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. Uh-huh. Hogy ez az esély talán így megmarad, igen, az emberben, ha hisz abban, hogy érdemes valamit változtatni, már csak azért is, hogy ne unja el magát.
Hát nem csak azért, hanem azt kell tudnunk, és azt kell megértenünk, hogy annyira bonyolulttá vált a világunk, hogy még a jelenlegi trendeket, a jelenlegi állapotokat se értjük igazán, próbáljuk magyarázni.